A királyok első könyve 21. fejezetének az első versétől olvasom a 16. versig. Ezek után történt a következő dolog. A jezreeli Nábotnak szőlője volt Jezreelben, Samária királyának, Akhábnak a háza mellett. Egyszer Akháb azt mondta Nábotnak, add nekem a szőlődet, hogy veteményes keltem legyen, mert közel van házamhoz, és neked annál jobb szőlőt adok érte, vagy ha inkább azt tetszik neked, pénzben adom meg az árát. Nábot így felelt Akhábnak, Isten őrizzen meg, hogy neked adjam az atyámtól maradt örökségemet. Akkor Akháb nagy bánattal és haraggal ment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli Nábot adott neki e szavakkal. Nem adom neked az atyáimtól maradt örökséget. Lefeküdt az ágyára, arcát a fal felé fordította, és nem evett semmit. Oda ment hozzá a felesége, Jezabel, és ezt mondta neki. Miért keseredett úgy meg a szíved, hogy nem eszel semmit? Ő így válaszolt. Mert beszéltem a jezreeli Nábottal, és azt mondtam neki, add nekem a szőlődet pénzért, vagy ha jobban tetszik, más szőlőt adok neked érte. Ő pedig azt mondta, nem adom neked a szőlőmet. Akkor azt mondta neki Jezabel, a felesége, hát nem te vagy Izrael királya? Kelj föl, legyél és örvendezzen a szíved, én majd neked adom jezreeli Nábot szőlőjét. Akkor leveleket írt Akháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és főembereknek, akik Nábottal egy városban laktak. A levelekben ezt írta, hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábotot a nép élére. Ültessetek vele szembe két istentelen embert, akik így tanúskodjanak ellene. Szidalmaztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki és kövezzétek meg, hogy meghaljon. És úgy cselekedtek a vének és a főemberek, akik az ő városában laktak, ahogy Jezabel megparancsolta nekik, és ahogy a nekik küldött levelekben megírta. Böjtöt hirdettek, és Nábotot a nép élére ültették. Azután odajött a két istentelen ember, leültek vele szemben, és így tanúskodtak ezek az istentelen emberek. Nábot ellen a nép előtt. Nábot szidalmazta Istent és a királyt. Kivitték azért őt a városból, megkövezték és meghalt. Azután megüzenték Jezabelnek. Nábotot halálra kövezték. Amikor meghallotta Jezabel, hogy agyon kövezték Nábotot, így szólt Akhábnak. Kelj föl és foglald el a jezreeli Nábot szőlőjét, amelyet nem akart neked pénzért odaadni, mert nem él már Nábot, hanem meghalt. Amikor meghallotta Akháb, hogy Nábot meghalt, fölkelt, hogy lemenjen a jezreeli Nábot szőlőjébe, és elfoglalja. Minden ember érzékeny. Tehát nincs olyan ember a világon, aki ne lenne érzékeny, és nincs olyan ember szerintem a világon, aki ne legyen valamilyen ponton az életének, valamilyen pontján túlérzékeny. Valahogy vannak ilyen pontjai az ember életében. Nem kell talán megbántani, nem kell sértő módon beszélni valakinek, hogy mégis egy ember megbántódjon, mégis egy ember túlreagálja azt az eseményt, mint ebben a történetben Akháb. Mondott-e valamit Nábot, amivel megbántotta volna a királyt? Nem mondott. Nem gyalázta, nem szitta, nem beszélt vele csúnyán, nem beszélt vele tiszteletlenül, nem olvasunk ilyet ebben a történetben. Mégis a király érzékenyen, durcásan, falfelé fordulva túlreagálja ezt az eseményt, és duzzog oly mértékben, hogy még nem is eszik. Valaki, ha ez történt volna vele, simán élte volna tovább az életét, nem? Nem adta nekem azt a birtokot. Jó lett volna, hát megyünk tovább. De Akháb nem így reagálja le, hanem túlságosan túlreagálja. Pedig Nábot végül csak azt tett, amit le van írva Isten törvényében. Az van megírva Mózes törvényében, Izrael fiai közül mindenki ragaszkodjék atyái törzsének az örökségéhez. És ez az ember ragaszkodott. Ez a nagyapámé is volt az a föld, az ők nagyapámé, meg az előtti, ugyanúgy leszármazottam, majd lesz meg a fölöttem lévőknek is, úgy szintén ők kapáltak itt. Én ezt a földet nem adom el. És ez Isten törvénye le is írta így. De hát ezt nem tudta bevenni Akhábnak az érzékeny lelki világa, és dolcánsan viselkedett, úgyhogy még nem is evett. Valamikor szoktam mondani azt, hogy olyan érzékeny az embernek a lelke, hogy egy műszer se tud ilyen érzékeny lenni. Amikor valami történik, a mi lelki műszerünk kileng. Más műszer meg sem mozdulna. Tehát emberrel foglalkozni, emberekkel foglalkozni, valakinek ilyen hivatása vagy ilyen munkája van, az egyáltalán nem könnyű. Mert lehet, hogy semmi olyat nem tesz, ami sértő vagy bántó, mégis az az ember megbántódik, mégis az az ember kikéri magának, és az ember csak néz, hogy most mivel bántottam meg? Tehát létezik ez a fajta túlérzékenység az ember életében, és mások életében is. És meg annyi problémát, és meg annyi gondot tud hozni a társadalomban, mint ahogy ebben a történetben is láthatjuk. Végül egy embernek az élete múlt ezen. Pedig ő nem tesz semmi mást, mint ragaszkodott Isten törvényéhez. Milyen gondokat okoz, ha egy ember túlérzékeny? Miben látható meg az, hogy egy ember túlérzékeny? Mit vált ki az érzékenység? Miért vagyunk ennyire érzékenyek? Mi segíthet az érzékenységünkön? Egy érzékeny ember tud érzéketlen lenni mások felé? Hogyan bírálhatunk helyesen? Mert ugye valamikor helyesen kell bírálatot mondani, és hát tudunk-e úgy bírálatot mondani, mert az kell, hogy ne bántsuk meg a másiknak a lelki világát. Hát ezekről a kérdésekről gondolkozzunk ezen a mai este, és nyeljünk üzenetet, ami számunkra. Hát minden esetre fölmerülhet bennünk az a kérdés is, hogy a mai ember nem érzékenyebb, mint a 100 évvel ezelőtti? Hát azt mondom, hogy érzékenyebb. De hát miért? Miért vagyunk talán mi érzékenyebbek? Hát ha már csak azt nézem, hogy ez a mai világunk rohan, és fel van pörgetve az életünk, ez nem tesz bennünket nyugodtá. Budapesten óriási tumultus van, futás van a munkahelyre, hogy mindenki beérjen, aztán futás van hazafele, tömegnyomor a metrón, meg a villamoson, meg a buszon is. És egy ilyen fajta lelki világban ezt mind átélni, ezt a fajta rohanást, hát egészen máshogyan viselkedik az, akinek ott a villamoson a lábára lépünk, mintha egy falusi embernek lépünk a lábára. Mert akörül nincs ez a tumultus, meg az a nagy tömeg, meg nincs talán ez a hajtás még, ami esetleg nagy városokban ott van. Valaki, egy keleti bölcs fogalmazta meg azt a nyugatiakról, hogy csináltatok gépeket, hogy könnyítsétek a munkátokat, tudtok már repülni a géppel, tudtok már úgy menni a víz alatt, mint a bána, tudtok már nagyon sok mindent már ki is most nektek, és sorolta tovább, hogy mennyi mindent megcsinál a gép, és ti mégis lelkileg szegényebbek lettetek, ti mégis érzékenyebbek lettetek, Ti mégis az az idő, ami felszabadulna, még kevesebb van, mint az akkori embernek, aki régebben élt. Tehát ezt tapasztaljuk mi is. A fölfokozódott rohanásban, ütemben az ember szíve és lelke érzékenyebbé vált. Tessék megnézni, népbetegség lesz a lelki probléma, egyre jobban ezekben a fejlődő, civilizált országokban. Több pszichiáter kell, több pszichológus kell, több olyan ember kell, aki foglalkozik az emberekkel, mert egyre több a depresszió, és egyre több az ilyen fajta lelki probléma, és hát ezáltal egyre több az érzékenység is valamikor bennünk. Hát itt ebben a történetben is láthatjuk, hogy hát régen is tudott az ember érzékeny lenni, tehát ez nem kell ide ebbe a rohanó világba csöppenni valakinek. Az ember szíve sajnos ilyen ebben a világban, hogy könnyen meg lehet sebezni olyannal is, amivel esetleg nem akarta a másik megbántani, és nem kellett volna megbántódnia. Ott van Kain esete is. Megbántotta Ábel Kaint. Mondott neki olyan csúnyát. Nem. Mégis, hogy Isten nem fogadja az ő áldozatát, de Ábelét meg elfogadta, ő is megharapszik, érzékenyen érinti, hogy nem ő az első, nem azon gondolkodik, hogy mit csináltam én rosszul, és mit csinált a kisöcsi jól, hanem azon elmélkedik, hogy irigy lesz, miért ő van előrébb, mint én, és végül megöli az ő testvérét. Megint érzékenységből teszi. Túlreagál valamit. Természetesen tudom azt, hogy a szétdobáló áll minden mögött. És ő az, aki sokszor egy-egy kis mondatot, amit mondott a másik, pedig nem rossz szándékból mondta, de amit hallottunk, hazamegyünk, és azon gondolkodunk, biztos azért mondta. És már is elkezdünk rosszat gondolni, hogy biztos csak csipkelődni akart ezzel a mondattal, biztos, hogy valami hátsó szándéka van ezzel a mondattal. Pedig nem volt, csak a szétdobáló, a sátán akarja elültetni, hogy tönkre tegye az emberi kapcsolatokat, hogy túlreagálja az ember, és az egérből meg elefántot csináljon, ehhez ő nagyon ért. És ezáltal az ember érzékenyen tudja fölfogni mindezt. Természetesen Aháb királynak egy olyan is volt, hogy hát ő a király, mi az, hogy neki nem adja meg az olyan tiszteletet, hogy amit ő kér, azt még nem teljesít. Hát ő a király az országban. Hát mit gondol, hogy nemet mond nekem? Tehát sok-sok mindenből fakadhat az embernek az érzékenysége, hogy miért érzékeny egy-egy dologra, vagy miért reagálja túl azt a helyzetet. Hát mit vált ki az érzékenység az emberből? Hát említettem már, hogy itt akár a másiknak is ront az ember, valamikor agresszívé válik az ember. Érzékenyen érintett valami, és agresszívan visszatámadok. Mint ahogyan Kain is Ábelre támad. Valamikor a túlérzékenység ezt is produkálja az ember életében. Vagy ha talán erősebb a másik, mert itt mind a két esetben Ábel és Nábot volt a gyengébbik fél, ha viszont egy erősebb bánt meg bennünket, akkor nem egyszer elfojtjuk megbántódásunkat, vagy a háta mögött tudunk róla beszélni, mert szemtől szembe nem merem, ezért a háta mögött támadom. És aztán sok esetben esetleg az ember az ebben elfojtott megbántódásában kitér a helyzettől, és ilyen durcásan viselkedik, mint ahogyan itt ebben a történetben Akáb. Hogy mondjak el egy ilyen történetet, mai történet. Egy gyülekezeti tag írta le, hogy bement a gyülekezetbe, leült a székre, várta az Isten tiszteletet, és akik mellette ültek, közvetlenül azokat köszöntötte. Egy ismerős, akivel annak idején közel ült, az egy kicsit távolabb, olyan 3 méterre, vagy 3 székkel arrébb ült, ő neki már nem nyújtotta oda a kezét. mi történt ebből? Az történt, hogy az a nőtestvér, aki három székkel arrébb ült, az kerülte innentől őt, sőt, gyülekezetbe se kezdett járni már. Hát ő mivel ismerte, hát fölkereste, hogy hát most már hetek óta nem látlak a gyülekezetben, mi a baj? Aztán nagy nehezen kinyögte, hogy az a baj, hogy te akkor nem köszöntél nekem. Nem nyújtottad oda a kezedet. Milyen érdekes. Milyen túlérzékenyé tud lenni az ember. És ebből lesz egy olyan, hogy megszakítom a kapcsolatot, és már nem csak azzal az emberrel, hanem az egész gyülekezettel. Tehát milyen nagy veszélyei vannak, amikor egy ilyen történik, hogy az ember túl reagál valamilyen olyan dolgot, amit nem kellene, és nem kellene fölvennie, vagy megsértődnie. Ezeket mind látnunk kell, hogy kis apróságok is tudnak ilyen gondokat, széthúzásokat okozni. Hát mi jellemző ránk? Van neked életedben ilyen, ahol valahol túlreagálod, érzékenyen reagálsz valamire? Valamilyen téma, vagy valamilyen olyan esemény, ami megtörténik megint veled? Nem-e túlreakciót képez benned? Hát miért vagyunk ilyen érzékenyek? Érzékenységünkben van egy olyan is, hogy a múltban valami keserű dolog történt velünk. És a jelenben az nagyon hasonlít, ami történik most velem, mint akkor a múltban, és általában ezt szokta az ember túlreagálni. Tehát például, ha valaki gyermekként a családban nem volt kellő figyelem rá, a szülők mellőzték őt, inkább a bátyja meg a húga volt a lényeg, ő pedig el volt felejtve, vagy nem volt annyira kihangsúlyozva, akkor ez majd ennek a gyermeknek az életében, amikor felnő, és a munkahelyen így elkezdik mellőzni, sokkal érzékenyebben fog reagálni rá. Vagy például, ha valakinek volt egy kapcsolata, ami tönkrement. Tehát volt egy barátnője vagy barátja, akivel esetleg már ott voltak, hogy megházasodnak, de végül megtörténik a törés, hogy nem. Az későbbi ebben, amikor összejön egy másik illetővel, és az kifejti azt, hogy hát igazából ő nem biztos, hogy alkalmas most erre a kapcsolatra, akkor túl fogja reagálni. Mert a múltban neki volt valami sérülése. És ha az nem gyógyult be, ha az Isten keresztjénél nem történt gyógyulás, akkor bizony abból lesznek ilyen problémák. Vagy ha gyerekkorban valamilyet csúfolták az illetőt, és ez a felnőtt korban is előjön, vagy megjelenik más formában, akkor úgy szintén túl tudja az ember reagálni. Tehát valamikor a múltban keresendő az, hogy miért reagálunk valamikor túl valamit. Egy témát, vagy éppen egy olyan eseményt. Aztán az is lehet, ahogy említettem, hogy nem vagyunk kipihenve. És ebben a forgatagos világban bizony, hogyha elfáradunk, ha sok terhet magunkra veszünk, és pörgünk úgy, mint ahogyan diktálják nekünk, akkor sokkal, de sokkal nehezebb elviselni egy megjegyzést. Sokkal, de sokkal nehezebb egy kritikát elviselni, mert éppen eddig vagyunk a munkával, és úgy pörgetjük az életünket, és ezért nehezebben tudunk békességben maradni abban a helyzetben, és érzékenyebben reagálunk a dolgokra. Aztán van olyan is, hogy azért vagyunk nagyon túlérzékenyek, vagyis mondhatnám így, hogy nem mindegy, hogy ki mondja meg nekünk a kritikát vagy a bírálatot. Elmondja egy idegen ember, legyintünk egyet, lehet. De elmondja az, akire fölnézünk, akit tisztelünk, aki közel áll hozzánk, az sok esetben fájóbb. És túl tudjuk ezt is reagálni. Ezért van az nem egyszer, hogy a szülő akar valami jót a gyermekének, valami kritikával illeti, bírálattal, és jót teszi, mert hasznára lenne a gyermeknek, és nem tudja elfogadni a szülőtől. Ezt elmondja valaki más, és attól lehet elfogadja. Mert nehezebb valamikor, aki közel van hozzánk, ilyen is van. Ilyen is történik, hogy nehéz attól talán lehet valamikor elfogadni. Túlreagáljuk azokat. Na de hát mi segít nekünk az érzékenységünkben? Hát elsőnek is, ha bármit kapunk és bármi történik velünk, akkor jó, hogyha megvizsgáljuk annak jogosságát. Jogos, amit mondottad az illető? Keményen, durván mondta? Vagy szeretettel, szeliden? Milyen indulattal tette? Jó, hogyha az ember egy kicsit nagyítóval aláteszi. Mint ahogyan Akháb is itt. Meg kellett volna vizsgálnia. Miért mondta ezt Nábot? Hát Isten törvényére hivatkozva mondta. Nem akart ő megbántani. És hát belehelyezkedve egy kicsit a helyzetébe, hát én sem adnám oda az apám, nagyapámnak a birtokát. Meg hát már mióta ott van, meg hát biztos megkedvelte. Egy kicsit elgondolkozni, hogy amit mondott, amögött mi van. Megvizsgálni. Jogos, ha nemet mondott valaki nekem, vagy nem jogos. Aztán, amikor így megvizsgálja az ember, akkor vagy a szívére veszi, ha jogos, vagy nem. Mondta egy lelkész, hogy elment egy gyülekezetbe, és kivetítette az ige hirdetését, ott voltak leírva a pontok, ott voltak különféle illusztrációk, és amikor jött lefelé a szószékről, akkor egy 80 éves nénike azt mondta, hogy ez semmire nem volt jó. Hát azt mondja neki, hát miért nem? Hát mert olyan apró volt az a betű, hogy nem lehetett látni. Hát gondolkodott, hogy jogos volt-e, amit mondott a néni. Hát azt mondja, ő látta. Talán onnan esetleg középpassorból, vagy valahonnan nem lehetett látni. Aztán végül kiderült, mondták a gyülekezeti tagok, hogy ne foglalkozzon már vele. Egy a néni a leghátsó padba ült. 280 éves, a szemüvegése vette föl. Ezt szoktam mondani, amikor kivetítések vannak. És akkor a lelkészet megvizsgálva azt mondta, hogy nem veszem a szívemre, mert ez nem az én dolgom. Tehát sok esetben jó megvizsgálni, hogy van-e alapja annak, amit esetleg mondanak az emberre. Ha van, akkor azt jó megfogadni, mert a bírálat és a helyes kritika az hasznunkra válik. Az építő lehet, az kiigazító lehet a mi életünkben. De ami nem jogos, az ne vegyük a szívünkre. Valamikor még azt is a szívünkre tudjuk venni, de teljesen felesleges. És hát kell kezelni ezeket a sérüléseinket, hogy ne legyünk érzékenyek. Mert ha nem tudunk megbocsátani, ha a múltbeli dolgainkat nem tudjuk az Úr keresztjéhez odavinni, akkor biztos, hogy érzékenyek leszünk nagyon. Volt egy bácsi, ment az utcán, és ahogyan ment, volt ott három fiatal, és összesuktak, hogy majd ha elmegy mellettük a bácsi, akkor itt a földről vannak bőven kavicsok, abból fölveszünk jó néhányat, azt akkor hátulról jó megdobáljuk, amikor már olyan távolságban van, azt elszaladunk, mert hát ez egy jó móka. És hát ahogyan a bácsi elment, ők fölvették, ezt megdobálták egy kicsit. Tehát nem ilyen nagy kövekkel, hanem ilyen kabicsokkal. Aztán elmentek, elrohantak nevetve. A bácsi megfordult, és azt csinálta, hogy fölvette a kabicsokat a földről, és zsebre tette. Hazament, kinyitotta a vitrinét, azt az üvegest, kivette ott a megfelelő vödröt, mert ilyet tartott, és beletette a kabicsokat. az a vödör, volt benne kövek, meg kavicsok. Ezt kérdezte valaki, hogy hát ez nem érti, hogy a vitrínben miért kell ilyet belerakni. Mi az? Értéktelen kövek, értéktelen kavicsok. Hát vitrínben valami értékes köveket szoktunk betenni. Hát ez mi lenne? Valami utazásról, vagy valami fontos földről, vagy területről hozta ezeket a köveket? Ami magának kedves, mert a kövek azok értéktelenek. Azt mondta a bácsi, hogy ezek azok a kövek, amelyekkel engem életem során megdobáltak. Így gyűjtöm őket a vitrínbe. Hát nem egyszer az ember a sérelmeket úgy gyűjti, mint a bélyeget valaki. És ezzel baj van. Fogni kell azt a vödröt, ki kell szórni. És tovább kell élni a mi életünket. Na de hát csak a Krisztus keresztjénél lehet kiszólni. Csak Istennek elmondva lehet. Volt egy olyan király is, aki meg nagyon fájt, amit mondott a próféta neki. Ő is a fal felé fordult, Ezékiás király, azt elmondta a fájdalmát az Istennek. Na nem ezt tette Akháb, hanem csak dúzogott magába, és csak a feleségének mondta el, hogy mi fáj. Az egyikből milyen áldás lett, hogy elmondta Ezékiás király az imádkozását, mert az Úr már visszafojtotta a prófétát, és meghosszabbította életének évei 15 évvel, Akháb, meg aki ugyanúgy a fal felé fordult, meg a feleségének mondta el, az ilyen nem jött meg. Nem mondom azt, hogy nem lehet elmondani fájdalmunkat embereknek, mert meg kell osztani az emberekkel, főleg a társunkkal, a párunkkal. De milyen jó, hogyha az Istennel is megosztod, mert ott gyógyul meg az ember szíve. Meg hogyha mind a ketten tudtok együtt imádkozni, és oda tudjátok vinni, akkor ott meg tud az ember bocsátani, ott ki tudja üríteni a vödrét, nem gyűjtögeti ezeket, sőt, nem lesz már azután olyan érzékeny, a kapcsolatot nem teszi tönkre, mert túlreagált valamit, hanem Isten szeretetében meg tud gyógyulni, Isten vigasztalását tudja venni, és így tud tovább menni az életében. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Valamikor tényleg jogos a helytelen kritika, nem jó, bántó, indulattal megmondó, Krisztusnál lehet vigasztalást nyelni, és megbocsátást is, úgyhogy kialakítja bennünk a megbocsátást. De valamikor, amikor túlreagálunk, valamit akkor lehet Isten meg helyre tesz bennünket, hogy ez nem jó. Itt is semmi bántás nincs, Kain. Miért horgasztod le a fejedet? Nincs miért lehorgasztani. Nincs miért így túlreagálni ezt az áldozatbemutatást. És vigyázzál, mert mész lefele a lejtőn, ott van a bűn az ajtód előtt, és rád leselkedik. Vigyázz, mert ebből nagy baj lesz. Valamikor, amikor túlreagálunk valamit, és az nem kellett volna, de jó, hogy oda mész az Istenhez, és ő helyre tesz, hogy itt te vagy a hibás, nem a másik. Nem az bántott meg. Te reagáltad túl. A benned folyó irítség, a benned folyó olyan különféle gondolatok nem helyesek és helytelenek. És milyen jó, ha az ember tud rá hallgatni az Istenre, nem úgy, mint Kain, mert akkor helyre kerül ez benne. És akkor nem játsza a sértődöttet, meg a lehorgasztott fejüt, meg a durcásat, hanem tud tovább menni, tovább beszélgetni azzal a testvérével, építeni a kapcsolatot, és menni tovább. Aztán fölvetődhet egy olyan is bennünk a utolsó kérdésként, hogy hogyan bírálhatunk helyesen. Ugye sokszor az ember kicsit nem mer belefogni se ebben az érzékeny világba. Jaj, megbántódik. Jaj, túl érzékenyen fogja reagálni. És az ember csak vár, és nem mondja ki az építő kritikát, vagy bírálatot. Vagy esetleg intést, vagy bátorítást. Hát általában azt szoktunk nagy hibát elkövetni, hogy amikor valami nem tetszik nekünk, és kéne szólnunk, akkor nem szólunk, hanem gyűjtögetjük ezeket a rossz tapasztalatokat. Mondjuk egy példát. Egy családnak volt egy bérelt parkoló helye. És arra a bérelt parkoló helyre mindig beállt egy kocsi. Ott lakott oda az ember is, ők bérelték, ők fizettek érte, és ők sokszor el kellett onnan állniuk, mert mindig odaállt az illető. Mit csinált a család? Hát mindig ilyen esetekben bosszankodva ment föl, vagy az apuka, vagy az anyuka képen vezette a kocsit. És jó kibosszantották magukat ott a nappaliban, és gyűjtötték. Nem szóltak most se, akkor se szóltak, megint nem szóltak. Aztán eljött az idő, vagy egy hónap várakozás után, odaálltak, azt megmondták neki. Értsd már meg, hogy ez a mi helyünk, miért állsz ide? Kirobban az ember. Érthető, mert jogos lenne szólni, csak valamikor így szólunk. És az ember ezért nem jó az, hogyha gyűjtögeti, hanem Isten szeretetével próbálja megmondani. Szándékát elmondva, megindokolva, és talán az érzelmét is belevigye abban mondani valóban. Hogy hát ez a mi helyünk, nem jó, hogy ide állsz, el kell állnunk, amúgy is fizetjük, nem akarunk veled konfliktust, gondolom, hogy te se akarsz velünk, megkérhetnénk, hogy ne ide álljál. Ez egy helyes kritika, bírálat. De sokszor az ember nem tudja így megmondani, mert összegyűjtögeti a haragot, az indulatot, és gyűjti, és ezt csak kirobban belőle, ilyen helytelenül, és ilyen indulattal. Isten segítsen nekünk, hogy ha kell bármit is mondani valakinek, vagy levelet írnunk, akkor tudjuk Isten bölcsességével megindokolni, szándékunkat elmondani, és akár még az érzelmünket is kifejezni. Úgyhogy beszélgessünk ővele, legyünk ővele kapcsolatban, bármi történik a mi életünkben. Ha túl reagálunk valamit, vigyük elé. Ha érzékenyen reagálunk valamire, és megbántottat tényleg, akkor is vigyük elé. Hogy ne tegyük tönkre kapcsolatainkat, ne tegyük tönkre a másik embert, meg magunkat se, hanem tudjunk építő módon mondani bírálatot, építő módon tovább folytatni a mi életünket a gyülekezetben is, meg az életben is egyaránt. Amen. Amen.